Bácska Júli műsora, Madame Recamier kultúrszalonja. Azt gondoljuk, hogy a jó beszélgetés felér egy műalkotással. Hallgatózni pedig szabad, gyertek! Szeretettel köszöntöm a rádió és hallgatóit. Bácska Júli vagyok, pszichológus, szabadszóműves. A mai vendégem Vajda Zsolt. Az a közös bennünk, hogy segítő szakmában dolgozunk, és erről is szeretnék beszélgetni vele. Isten hozott, szia!
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Szóval a szociális munka az a terület, amiről te indultál, és időnként oda is érkezel vissza. És azt gondoltam, hogy hát talán amióta én élek, ilyen nagyon súlyos állapotban nem volt még az ország. Tehát ilyen lepusztult, szorongó, agresszív mentális állapotban. Nem szeretek általánosítani nyilván, de mégis ki lehet jelenteni, hogy szinte mindenki bizonytalan, szinte senki nem találja azt, hogy néz neki az ő saját jövője 5 vagy 10 év múlva, mind egzisztenciálisan, mind kapcsolatait illetően, hogy emberek sokszor elveszítik a legközelebbi barátjukat, családtagjukat azért, mert másképp gondolkodnak ugyanerről a jövőről, hogy nem tudjuk, hogy mi felé tereljük a gyerekeinket, vagy az unokáinkat, hogy ő jól is érezze magát, meg alkalmazkodjon is a társadalomhoz, de ne utálják őt ki. Tehát most csak egy néhány ilyen morzsát mondtam arról, hogy az az érzésem, hogy a segítő szakmában dolgozókra nagyobb szükség van, mint valaha. Ugye mi teljesen mással foglalkozunk, vagy nem? Kicsit mással foglalkozunk, de a baj nem az, hogy mi ketten ezzel foglalkozunk, hanem még sokan mások.
Igen.
Hogy egy kicsit kanyarodjunk erre, hogy erről mi a véleményed magának a segítő szakmának az értékéről. Vajda Zsolti a szó.
Ó, hát köszönöm szépen ezt a felvezetést is, aminek gyakorlatilag minden szavával egyetértek, és hogy az utolsó mondatodra térjek, és reflektáljak is azokra, ami eddig elhangzott. Én azt gondolom, hogy a saját szakmámra ugyanúgy érvényes ez a dolog. Én 31. éve dolgozom szociális munkásként, mellette tanítottam, de végig a szakmában maradtam. Én úgy látom, hogy soha ilyen válságos helyzetben még nem volt. Mind a benne dolgozó emberek, mind az intézményrendszer, mind a jogi környezet, és hát természetesen az ügyfelek, ellátottak, kliensek, gondozottak, rengeteg fajta elnevezés van, ugye szakterületenként más és más. Úgyhogy ezek a szavak igazak, de leginkább, amit én látok a legnagyobb problémának, az a szemléletváltásnak a teljes hiánya. Tehát én azt látom, hogy egyrészt az én szakmámnak egy része elment ilyen hatósági irányba, tehát nem annyira figyelmezünk az emberekre. Figyelmezünk.
Értem, tehát, mint amennyire
nem fegyelme. Annyira odafigyelünk, hanem inkább fegyelmezünk.
Igen, csak befejeztem a mondatodat.
Igen.
Ez nagyon ijesztően hangzik.
Igen. Egy jó példát tudok mondani, egy nagyon friss, Magyarországon friss, legalábbis generálisan friss ellátásra, szolgáltatásra, ez az iskolai szociális munka. Ugye te iskola pszichológusként is dolgoztál, meg hát olvastam az akkori dolgaidat. Az iskolai szociális munka 2018-ban generálisan az ország egész területére be lett vezetve. 1000 gyerekre jut egy fő, úgy, hogy ez az egy fő, ez olyan 8-10 intézményt lát el, lévén, hogy óvodai, iskolai, szociális munkás, tehát 10 intézménybe kell eljutnia, és összesen 1000 gyereket. Nem szeretnélek sem téged, sem a hallgatókat untatni statisztikákkal, de a helyzet az, hogy hivatalosan bocsánat, mert kiírtam, hivatalosan 10.500 intézmény van, óvodaiskola, középiskola, erre jutna hivatalosan 1.500 ember, ez nonsense, nincsenek is annyian, hiszen nincsenek betöltve állások. És a szemléletre, amit szeretnék mondani, hogy 10.000 intézményre 1.000 ember jut, ellenben 500 intézményre 500 iskola rendőr jut. És akkor ezzel a figyelem, vagy a fegyelem kérdését igyekeztem megvilágítani.
Igen. És azt mondod, hogy még a szociális munkás is inkább rendőrként viselkedik.
Igen, talán az óvodai iskolai szociális munkában még ez nem jelent meg, ez a fajta szemlélet, de a gyermekjólét területén, ahol én a munkám nagy részét végeztem, úgyis, mint családsegítő, illetve régebben családgondozónak hívták, úgyis, mint csoportvezető, intézményvezető, eléggé elment a hatósági intézkedések irányába, tehát védelembevétel, meg kiemeljük a gyereket. Miközben a benne dolgozók is tudják, hogy sok értelme nincsen, mert hogy a szakellátás, tehát a magyarul, ahol a gyerekek nem a családjukban nőnek fel, hanem otthonban nevelőszülőknél, az meg aztán végképp borzasztó állapotban van. Tisztelet a rengeteg kivételnek, az áldozatos munkát végzőknek, tehát én nagyon kérnék mindenkit, hogy ne úgy vegye a szavaimat, hogy én akkor most mindenkit bántok. De az, hogy még egyáltalán létezik, az csak a benne dolgozóknak köszönhető. Uh-huh. És, ja, bocsánat.
Hogyha valaki nem szakmabeli,
igen.
És nem is találkozik olyan gyerekkel vagy felnőttel, aki rászoruló lenne, és még csak nem is pedagógus. Most meghallja tőlünk ezt a kifejezést, hogy szociális munkás. Ha nagyra nyitjuk a hallgatóknak a számát, már pedig sokan hallgatnak minket sokféle okból, akkor mondjuk már el azt, hogy most mi a fene az a szociális munkás. Amikor a legpozitívabban írott körbe. Ilyennek kéne lennie. Amit tanítunk, én magam is tanítottam, hogy milyen legyél, mint szociális munkás. Le tudod írni röviden?
Hát a szociális munka egy alkalmazott tudomány, ami a lényege, hogy segítő, támogató, kísérő és akár fejlesztő szolgáltatásokat nyújt az a személy, aki ezt végzi. Annak a személynek, aki erre rászorul. Ez az egyéni része a dolognak. A csoportos és a közösségi része pedig az, hogy van egy olyan feladata is, hogy felhívja a szűkebb és nagyobb társadalmi közegnek a figyelmét arra a problémákra, amikkel bizonyos társadalmi rétegek, csoportok küzdenek. Az én fejemben a szociális munka egy segítő folyamat.
Segítő folyamat, de miben lehetne segíteni, vagy kiken kell segíteni a szegénységben élők?
Én nagyon óvaintenék mindenkit attól, hogy a szociális munkáról, a szociális előtag miatt csak és kizárólag anyagi nehézségeket értse. Én 5 évet tanultam az egyetemen azért, hogy ez nem szegény gondozás. Tehát ez ilyen szakkifejezéssel élve. Hanem bárki, akinek az élete vele járó problémák lehetnek, ez a bölcsőtől a sírig történet. Tehát a gyerekkorban vannak problémák, ahol nem biztos, hát nem a csecsemőn segít, hanem mondjuk az ő szülőjén, vagy szülőjének, óvodába, ugyanígy gyerekekkel, például akár csoportokat is csinálhat, nem óvodai csoportot, hanem ilyen az óvodai csoport mellett, például befogadó csoportot, integráló csoportot, és a szülőjének. Ha végigmegyünk az iskolán, ott millió probléma van. Tehát mentális problémák, érzelmi problémák, az élettel vele járó dolgok, veszteségek.
Tudsz mondani egy konkrét családot, vagy egy konkrét embert, akit te hosszú ideig kísértél, hogy honnan, hová tudott eljutni azzal, hogy te fogtad a kezét virtuálisan, vagy akár néha szó szerint?
Tudok mondani sokat. Egy időben olyan munkahelyen dolgoztam, ahol kamasz fiatalok, zömmel deviáns kamasz fiatalok voltak. Több ilyen munkahelyem is volt. Az egyik a Ferencvárosi Gyerekjóléti Szolgálat, a másik pedig az Óbudai Ifjúsági Iroda, valamikor az őstörténetből a 90-es években, de szándékosan visszamegyek a KH-ig, mert ma már ezek nem így működnek. Ezek a helyek tisztelet a kivételnek, meg ha egyáltalán vannak. És hát 16 éves gyerekeknek el tudják képzelni a hallgatók, mindenfajta problémája lehet, elég, hogyha egy szóval kifejezem, hogy kamaszkor. De itt szélsőséges kamaszkor, tehát előkerült a drog, iskolából kirúgták, és így tovább, és így tovább. Azzal, hogy van egy fix hely, vagy egy fix közösség, az egyik helyen fenntartottunk egy csoportot, a másik fejen pedig egyénibe járt be, a aluljáró irodáról beszélek, illetve a gyerek jólét. Azzal, hogy elkezd kötődni egy csoporthoz, ahol felnőttek is vannak, és indirekt mintákkal szolgálnak, meghallgatják, figyelnek rá, kérdéseket tesznek fel, tehát nem megmondják a tutit, hanem hát nagy idézőjel, de mégiscsak terelgetik. Aztán mentorálják. És akkor így, hogyan veszi fel újra a dolgot, hogy mondjuk elkezd iskolába járni? Levelezőre, nyilván. Hogy az egyikőjüknek a szakmatanulása az út, az egyik út, a másik újuknak pedig az, hogy elmenjen egy olyan gimibe, ahol mondjuk hasonlóak vannak. Például régebben belvárosi tanoda, vagy a külvárosi tanoda, stb. 90-es években. Én magam is levelezőn érettségiztem. Pontosan az ilyen dolgok miatt.
Rossz gyerek voltál?
Tessék?
Rossz gyerek voltál?
Én abszolút kliens voltam, tehát gyámhatóság is volt, 80-as éveket írunk, akkor egészen más pártfogó felügyelet, iskolából kirúgtak, stb. De hogy ezeknek a gyerekeknek valami olyan biztos pont az életében, ahol meghallgatják, beszélgetnek velük, komolyan veszik, visszajeleznek neki, itt nem dédelgetésről, babusgatásról beszélünk, hanem úgy kezelik, hogy egy kicsit a felelősség, a önmaga iránti felelősséget fel kell tenni. És aztán így az iskolákon, a szakmatanuláson keresztül a párválasztás, a közösséghez tartozás, a saját magam megtanulása, hogy működök én, így tudnak aztán teljesen maguknak való életet élni.
Amikor ezt a szót kimondom, hogy segítő, akkor néha ilyen ironikusan gondolok az egészre. Például volt valamikor a Foxy Maxi nevű rajzfilm,
igen,
amiből megmaradt egy mondat a Csákányi László hangján, hogy nem tudom, valami bajba kerül, valahova beleesik, vagy nem tud kimászni, vagy valami baj van vele, és akkor egyszer csak azt mondja, megjött a segítség. Segítség! és ez abban az összefüggésben hangzott el ott a rajzfilmben, hogy Jézus Mária, most még nagyobb bajba kerülök, mert valaki segíteni akar. Na most, meg ugye mi is viccelődtünk ezzel az úttörő mozgalommal, igen, amikor az volt, hogy átsegítjük az úttörő, ahol tud segít, és átsegítjük a bácsit a másik oldalra, kvázi, akkor is, ha ő nem akar. Na most ez a mi szakmánkból gyakran eszembe jut, ez a két felkiáltó jel. Ugyanis az nagyon fontos, hogy én évekig jártam kiképző csoportba tanulni a Popper Péterhez, aki szintén azt mondta, hogy nem te választod ki a pácienseidet, vagy a klienseidet, hanem hogy ők választanak ki, mert téged látnak a legjobbnak. Na erről mit gondolsz?
Teljesen jó ezek az analógiák a Foxy Maxival is, és Popper Péterrel is. Azért használtam az indirekt szót. Tehát jó magam is a falnak megyek attól, hogy na hát akkor majd én megmentelek, megváltalak, és így tovább. Könnyes szemmel együtt érzünk, és együtt megyünk a fény felé. Ez borzasztó. Meg hát ugye ez bizonyos segítő betegségeknek a tünetei is, mondjuk a Helfer szindrómának, tehát ez a majd feláldozom magam, meg megmentelek, de nem akarok ebbe az irányba elmenni. Szóval igen, tehát amit mondtam, hogy a közösséghez tartozás, vagy az, hogy valaki egyénibe megkeres, vagy én szólítom meg egy bizonyos dolog kapcsán, az egy dolog, az a kapcsolatfelvétel. De hogy ebből létrejöjjön igazi kapcsolat, az tényleg az ügyfélen múlik. Én nekem meg kell tennem mindent, hogy ő megláthassa bennem a dolgokat. És nem szabad azon megsértődnöm, hogyha nem tud velem együttműködni.
Nem én leszek az ő pszichológusa. Mert igen, valamiért,
anya,
valamiért
apja,
nincs köztünk,
igen,
nincs köztünk igen. Olyan gondolati fonal, bár én azt vettem észre, hogy akik hozzám elkerülnek, többnyire úgy, hogy ajánlják egymást a klienseim, vagy elhozza, vagy elküldi a gyerekét, az, aki járt hozzám 20 évvel korábban a maga problémájával. Én azt vettem észre, hogy nem véletlen, egyáltalán nem véletlen, hogy kik kerülnek hozzám, és hogy éppen engem kapnak, mert valószínű, hogy egész más megközelítést fogok adni, mint bizonyos kollégák, akik esetleg előítéletesebbek, merevebbek, konzervatívabbak. Tehát most csak egy viszonyítást mondok, hogy milyen nem vagyok én. Úgyhogy az a kérdésem, hogy ebben a dologban a szolgálunk és védünk közben, szerintem ez ránk is igaz, ebben szerinted változott-e a szakma, az úgynevezett segítő szakma?
Igen, én azt gondolom, mint említettem, rossz fele megyünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon erős kontrollfunkció van a segítő szakmákban. Én az alapellátásokról tudok beszélni, tehát családsegítés, gyerekvédelem, és így tovább. Nagyon nagy a nyomás is a szakmán, az ügyfelek, meg egyéb intézmények részéről, most a felnőtt ügyfelekről beszélek, mondjuk gyerekvédelemben, hát te pszichológus vagy, nyilván hozzá is küldtek úgy gyereket, hogy hát javítsd meg, vagy tégy vele csodát. Ugyanez működik a szociális szférában, nem együttműködő a család, nagy a szegénység, vagy deviancia, vagy minden, együtt halmozottan, jó, hát mit érdekel minket, óvodát, iskolát, akármit, szólunk a családsegítő szolgálatnak, vagy családsegítő központnak, csináljatok velük valamit. És ez nem így megy. És ennek lett a könnyebbik vége az, mert sajnos a jogszabályok is úgy alakultak, hogy hát megnéz, ránéz, kicsit körülnéz, most leegyszerűsítettem, és hát akkor hatósági intézkedés kezdeményez. Ami nem segítés. Tehát én tudom a saját életemből, hogy segítette a pártfogó, vagy segítette egy segítő személy. Hát ha valaki hatóságként jön hozzám, vagy úgy, akkor azonnal ellenállok. Akár felnőtt vagyok, akár fiatal, akár gyerek.
Ösztön. És ez mind arról szól, hogy kontrollmániás a hatalom?
Egy részéről igen, másrészt meg én azt gondolom, ez az egyszerűbb és rövidebb út. A harmadik része pedig, hát nem tudom, hogy ki lehet-e nyitni egy ilyen nagy zárójelet, de hogy a saját szakmánkban nagyon sokan nem szociális elővégzettséggel dolgoznak. Az egyik alapot jelentő család, régebben családgondozónak írták a családsegítő szakmát, tehát a klasszikus szociális munkát, jelen pillanatban 29 fajta végzettséggel lehet betölteni. A intézményvezető is olyan 30 fajta végzettséggel lehet valaki. Úgy, hogy nem tanul olyan alap dolgokat, mint szociális esetmunka, segítő beszélgetés, és így tovább, és így tovább.
Miféle szakmák, hogy cipész az ember, és akkor elmegy?
Most nem, először kezdődött, ők úgy gondolták, hogy rokon szakma, szerintem semmi köze hozzá. Az embernek lehet, empátiájával minden, de először pedagógus, óvodapedagógus. Na most én azt gondolom, hogy ő nem ezt tanulja.
Igen.
Az óvodapedagógus nem ezt tanulja, és a tanító sem ezt tanulja.
Igen.
Aztán utána jött minden. Védőnő, szociológus. Ugye én ilyen osztatlan képzéset jártam, 2 év szociológia, annak a szociológia az a társadalmi rendszerekkel foglalkozik, vagy a nagyobb...
Elmélet.
Tehát nem a
személy.
Igen.
Nem az ember-ember központ
igen.
közti...
És nem beavatkozik. És nem az ember-ember közt.
Igen, igen.
És aztán azóta már minden.
Uh-huh.
Minden. Bejöttek az egyházi, különböző egyházi végzettségek, amivel nekem nincsen problémám, ha mindenki a saját területén, most nem csak szektorában, hanem saját területén, az egy eszközrendszer, hogy valaki hitoktató, diakónus, mit tudom én. Tehát, hogy ezzel önmagában nincsen gondom, de hát van, aki ezekkel a végzettségekkel 10-15-20 éve dolgozik a szakmában úgy, hogy egyébként nem, hát bocsánat, de nem vette a fáradtságot, hogy elvégezze a szociálpedagógus vagy szociális munkás képzést.
Most sóhajtok egyet, mert úgy veszem, hogy annyi fontos dologot pendítettünk meg, hogy ez még mindig a bevezető, és akár egy hetet lehetne ezekről beszélni. Most megkérem Biczó Tamás hangmester kollégámat, hogy adjunk egy kis zenét, és mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Bácskai Júli műsorában Vajda Zsolttal beszélgetek, akinek elég széles kiterjedésű ismerettsége van és tapasztalása a szociális munka területén. Miért baj az, hogy mi egymás közt úgy hívtuk, és úgy hívjuk, hogy hígul a szakma?
Hát én véleményem szerint egy szakma attól professzió, hogyha világosan leírható annak a tartalma, az eszközrendszere, a módszerei, és mondjuk alkalmazott tudomány esetén, mint például különböző a szociális munka, pedig a háttér elméletek és háttér tudások. Na most a pedagógia, a társadalomtudományok, a neveléstudományokban sok közös lehet. De akkor legyen egy közös platform. Szerintem a szociálpedagógiával például ez valahogy jellemző, valahogy a pedagógiából is emel be, és a szociális tudományokból is emel be. És hát iskolánként más és más a felfogás, de nekem rengeteg szociálpedagógus végzett, fantasztikus kollégám, munkatársam, stb. Volt, van, lesz. Én nem gondolom, hogy össze kellene keverni. Nagyon egyszerű. Én biztos, hogy nem megyek be óvodába gyerekekkel úgy foglalkozni, hogy hosszan, mert nem vagyok óvodapedagógus. De az óvodapedagógus, és nem az óvodapedagógusokra szeretném kihegyezni, hanem említették még egy csomó minden más szakmát, jogász is lehet valaki jogi végzettsége, nem tanult olyan dolgokat, ami ahhoz kell, hogy mondjuk egy családdal, vagy akár csak egy nem óvodáskorú gyerekkel úgy foglalkozzon. Egyáltalán teremtsen vele kapcsolatot.
Akkor, hogyha most a klasszikus szociális munkás képhez térünk vissza, tehát ahhoz, aki segítő, beleérző, annak tulajdonképpen mi a módja? Tehát most maradjunk annál, hogy hát, ha vannak még ilyenek, azt nem tudom.
Van, rengetegen vannak.
De hogy a képzésben csökken-e a számuk, vagy
abszolút. Nem
csökken?
Abszolút. Mindenhol.
Tehát ne felejtsük el, hogy csodálatos ilyen nemzetközi példák vannak, és mindig visszanyúlunk Hollandiához, Finnországhoz, egy csomó olyan ország jó tapasztalatait tudtuk már idehozni, ahol látszik az, hogyha tényleg segítesz, nálunk igazából hát égnek áll a haja a hivatalnak, hogyha azt mondjuk, hogy a börtönökben nagyon fontos lenne emberi körülményeket csinálni, emberileg szólni hozzájuk, mert sokkal könnyebben fogjuk integrálni később vissza a társadalomba. Itt nálunk ez mindig, nemhogy most, évtizedekkel ezelőtt is úgy nézett ki, hogy bűnt követett el, akkor büntessük, és meg is tesz. De most nézzük azt a kapcsolatot, ami a segítő és az ő kliense között van.
Jó.
Nézzük ezt a kapcsolatot. Van egyfajta ilyen vezetői fele. Én nem is annyira a lehetőségnek, felelősségnek hívom.
Igen.
Hogyha valaki hozzánk fordul, akkor mi őt valamilyen szinten vezetjük, nem erőszakkal. Nem a mi elképzelésünk szerint, hanem kitalálva az ő rejtett vágyait vagy képességei. Például fontos kérdés szerintem, hogy miért is bízna meg benned vagy bennem, mondjuk ha úgy veszük, hogy egy apatípus meg egy anyatípus, akihez hozzá lehet dőlni, akinek el lehet panaszolni, aki ötleteket ad arra, hogy hogy legyen jobb az élete, amikor pont ebben a frusztrációban szenved, hogy az apja vagy az anyja, vagy mindkettő elhagyta, megverte, lenézte, elfelejtette, hogy alakítjuk ki ezt a bizalmi kapcsolatot?
Én abban hiszek, hogy legelőször talán azt a szerepet tölthetem be, akihez beszélhet, vagy akire ráöntheti akár a haragját is. Tehát egy levezető. Vagy felvezető, ha nem haragos, és nem bosszus, és nem a világ fájdalmat akarja kiadni magából, hanem egyszerűen csak valakinek akar beszélni arról a dologról, aki különösen mondjuk gyerekeknél, fiataloknál, hogy valami olyan felnőttel. Mert hogy ugye úgy kerülnek oda, hogy nem találtak a környezetükbe olyan felnőttet, akivel ezzel rendesen átbeszélve, hitelesen végig tudták mondani. Akkor utána jön maga a kapcsolat. Ezáltal létrejön egy kapcsolat. Én azt gondolom, hogy a segítő és segített kapcsolat az először a segítettől indul, hát erről már beszéltél te is, hogy ők választanak minket. Majd utána az én reakciómból, reakcióim tudják őt segíteni abban, hogy még jobban, akár felém, akár önmaga felé megnyíljon, illetve a külvilág felé a lehetőségeit felismerje, vagy keresse a lehetőségeit. Ha már megvan ez a kapcsolat, tehát megvolt az eleje, megvan a kapcsolat, akkor jöhetek én, mint szakember, aki indirekt módon, de mégiscsak mert ez az én felelősségem, felkínálok lehetőségeket, rákérdezek dolgokra, hozhatok példákat, és így tovább, és így tovább. És ez ugyanígy gondolom mind egyénibe, mind csoportmunkába. Hiszen ott is akár egy-egy témát dolgozunk fel, és így jöhet létre az a dolog, hogy az ember mondjuk hiteles.
Most az a szó jutott eszembe, az a szó jutott eszembe, hogy a remény. Tehát, hogy valahol mutatunk egy olyan utat, hogy erre is lehetne menni, de olyasfajta utat, ami neki eszébe se jutott, mert úgy tűnt, hogy mindenhol falakba ütközik, és úgy tűnt, hogy minden ajtó bezárul előtte, sok okból az ő is hibás, meg a lehetőségei eddig korlátozottak voltak. Például én is dolgoztam ugye nagyon sokáig állami gondozottakkal, meg dolgoztam cigányklubban, meg tényleg nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekekkel, és ott oltári nagy felfedezés volt, amikor kiderült, hogy van az a kislány, aki iszonyatosan jó verseket ír. Lehet, hogy tele helyesírási hibával, de ott van benne a tehetség. Vagy aki nagyon jól tud rajzolni. És nyilván nem hitegetjük őt avval, hogy te befejezed a 8 általánost, aztán elvégzed a gimnáziumot, aztán képzőművészeti főiskolára vész, és hamarosan New Yorkba lesz kiállításod. Tehát óvakodni kell a remény felfestésével is. De a másik, hogy hogyan tudjuk a határokat tartani. Én is a magam bőrén tanultam azt meg, hogy attól, hogy jóba vagyunk, és időnként például följöttek hozzám a gyerekek, a tanítványok, a csoportom tagjai, meg kellett tanítani, hogy megkínállak egy zsíros kenyérrel, de nem a tied a hűtőszekrény, hogy te ott nyúlkáljál. Meg kellett tanítani azt, hogy ha van egy csoport, akkor jöhetsz 4 órára, de nem jöhetsz 1:30-re. Meg kellett tanítani a leválást rólunk. Te ezzel hogy vagy? Mi a tapasztalatod?
Mondom, csak annyira tetszett, amit a reményről mondtál, hogy reflektálhatok arra egy rövid...
Persze.
Nagyon friss élményem, ez most tavaszi élmény. Egy szervezet keretében mindegy felső tagozatos roma gyerekeknek tartottam egy csoportot, egy szegregált borsodi kis településen, szegregált iskolába, stb. És hát mindenféle ott történt, meg tényleg kicsit nehéz volt őket nagy idézőjel fegyelmezni, a figyelmüket lekötni, és így tovább, de sikerült, hát azért némi rutinom is van benne. Erősségekről volt szó az utolsó 15 percben, ki miben jó, hogyan van jó, stb. Véget ért, nem akartak elmenni, stb. Ment ez a szokásos dolog, majd véget ért, elmentek, de maradtak, és visszajöttek. Hogy akkor ők arra gondoltak, hogy ők akkor mégis jók valamiben. Ő például jól tud, és akkor elkezdték sorolni. Valaki teljesen triviális dolgokat, hogy ő jól tud focilabdával dekázni, a másik meg rajzolni, a harmadik meg YouTube, mit tudom én mi. Szóval, hogy, és ezt addig soha senki nem mondta nekik.
Igen.
Csak legfeljebb néhány tanáruk nyilván, mert ismerem azokat a tanárokat, tudom, hogy mindent megtesznek, de jó volt hallani egy vadidegen embertől is. És akkor ezzel csak ennyit akartam mondani, hogy ez a remény, meg ez a kiút, meg ez a perspektíva, vagy egyáltalán, hogy ne csak a saját gondjaim szűkösségébe éljek. A határtartásról meg azt gondolom, hogy akkor lehet jó szabályokat betartani, hogyha értem a szabályokat, átértem, átgondolom, és része vagyok a szabályoknak. De szerintem egy családban is vannak szabályok, pedig hát ott vérségi kötelék van, és ott is kialakul ez a dolog, hogy hát mit lehet, mit nem, hogy nálunk mi a szokás, vagy hogyan. Igen. Hogy én a fiamnak azt mondom, hogy nálunk pedig tudok nagyon mocskosul beszélni, de nálunk itthon nem szokás, és a fiam nem káromkodik. Tehát, hogy ezeket ki hogy alakítja ki, és hogy hogyan, ez ugyanígy, szerintem ügyfelenként, kliensenként más és más. Máshogy vagyok a Lacival, mint máshogy a Zolival, vagy a Borival, vagy a Katival. Van egy alap nyilván, bizonyos dolgok, nem a tiéd a hűtő. Meg nem sérthetsz meg másokat, meg stb.
Igen, meg akárhogy megszerettelek, nem foglak örömmel.
Nem viszlek haza. Igen.
Tehát nem leszel a gyerekem, de én lehetek az anyád. Most ez így jó kifejezés?
Pótanyád, jó. Pótanyád. Igen, szerintem nagyon sokszor a segítők pontosan sokan, mindenki belefut azért, én nekem is voltak ilyen irányú, ilyen botlásaim, hogy az ember bevonódik egy-egy, mert közelebb áll hozzá, mert fontosabb, vagy azért, mert olyan sikertelen, vagy azért, mert olyan sikeres, vagy szimpátia, stb. De én azt gondolom, hogy egy egészséges személyiségű segítő szakember, bármi a végzettsége, meg a szakmája, az tudja tartani ezeket a határokat. Vékony, tehát érzelmileg teljes bevonódás, ugyanakkor attól vagyok szakember, hogy a személyiségemnek van egy átgondolt, racionális, szakmabeli tudással rendelkező része, aki ezt az egész folyamatot látja.
Igen. Ugye a legtöbbet én mostanában inkább színészekkel dolgozom, de akkor nem mint pszichológus, hanem ugye mint a pszichoszínház vezetője, de a színészekkel is ugyanezt mondhatjuk, hogy ő neki teljes mértékig bele kell élnie magát, akár egy kismackó szerepébe, akár egy vérengző terrorista, vagy egy gyilkos szerepébe, de nem mehet át abba reggeltől estig. Tehát neki is meg kell tartani azt a határt, hogy hol vagyok én, hol van vége a privát létemnek, és hol kezdődik a szerep. És nem is tudom, a Darvas Iván is mondta ezt valamikor, hogy hát aki már délután 3 órakor nyavajog, mint Tiborc a panaszával, vagy királynak képzeli magát már 10 órakor, és közben este 7-kor van az előadás, hát az őrült, az nem jó színész, mert akkor nem szakemberként van jelen. Nyilván, tehát van hasonlóság, nem csak az én életemben, fedik át egymást ezek, hanem különben is van hasonlóság.
Nem, tényleg nem. Itt nem a reklám miatt, de például én azért szeretem a pszichoszínházat, de pontosan tanulja vagy, látod ezt az átlényegülést. Ahogy te felvezeted, ahogy az a két színész viselkedik az elején, mint ott lévő ember, majd utána a jól ismert kis cintányéra, vagy kis elindul a jelenet, ott szinte egyik pillanatról a másikra, vagy akár egy folyamat részeként megindul ez az átlényegülés. És akkor, amikor megállítod, akkor újra visszaváltozhatnak partnerré, akik akár kommunikálnak a közönséggel is. Én azt gondolom, hogy a segítő szakma is ilyen, és ha még egyetlen, nagyon belelkesedtem ettől a dologtól, amit mondtál, hogy aki többfajta végzettséggel rendelkezik, többfajta eszköztára van. Mert mondjuk szocmunkás, tréner, esetleg szupervízor, hogy cserélgeti a kalapját, vagy cserélgeti a köpenyét. Nem egy folyamaton belül, hanem hogy dolgozik akkor abban a szituációban. Tehát nem arról van szó, hogy...
Értem.
Igen.
Ez arra jó, hogy ez szerintem a kiégés ellen jó.
Igen.
Hogyha többféle látásmódod van, meg arra is jó, hogy egyszer mondjuk csoportot vezetsz, egyszer egy szervezetnek dolgozol, egyszer egy rászorulón segítesz, akkor ne az legyen, hogy mindig ugyanazon a módon szívják az energiádat. Mert ugye azt is meg kell tanulnunk, hogy kialudjuk magunkat, és magunkat is visszatöltsük energiával.
Igen, ahol lehet, én mindenhol mondom, ajánlom, kérem, követelem a kollégáktól, hogy próbálja ki magát csoportba, csináljon egyszer egy előadást, foglalkozzon most akkor váltson az adott kliensrendszerén belül egy kategóriát, most több idősebbel foglal, vagy több fiatalra, vagy nem tudom, tehát valami ilyen, és nem pusztán a változatosság véget, hanem azért, mert egyszerűen karbantartja az empátiáját, karbantartja a nézőpontváltási képességét, meg a magára való az önreflexióját. Hogy nem mindig csak ez a úristen, még egyszer, na majd jönnek, na majd kimegyek, ez lesz, az lesz, amaz lesz.
Van a személyiségedben ehhez egy rugalmasság, ami további rugalmasságot tesz lehetővé. Igen. Ugyanakkor nagyon sok ember van, nyilván ebben a szakmában is, aki olyan foggal körömmel ragaszkodik a megszokásaihoz, hogy ez már egyszer bevált, Nyilván neki kevesebb az önbizalma. Kevesebb ez a vállalkozó kedv benne, mint mondjuk benned. Annyira fél attól, hogy ő kreatív legyen, hogy nem is lesz. Uh-huh. Ezzel nagyon könnyen belesodródik a rutinba. Rutin, ezt már mondtam, ezt már csináltam, ez valakinél bejött, és akkor onnantól kezdve mindig ugyanaz a módszere.
Hú, de jó, hogy ezt mondod, mert hogy a másik mániám, az én szakmámban most van egy trend, mindenki várja, meg ragaszkodik, meg igényli a protokollt, amitől én szívbajt kapok. Tehát a protokoll addig jó, hogy egy ilyen minimum, de akkor hívjuk minimum protokollnak, hogy aznak minimum meg kell történnie. De hogy mindenben, ez pontosan azért, amit te most elmondtál. Ide adnak egy létrát, annak van 8 foka, egyik lábamat a másik után kell menni, és akkor úgy jutok fel a létrát. Miközben mellette van egy lift, vagy a lépcső, vagy a nem tudom. Tehát, hogy kötél. Tehát, mert van, amikor a nehezebb út a járható, vagy legalábbis a célra vezetőbb.
Nagyon jó hasonlat.
Tehát, hogy van ez a protokoll, és nincs az a protokoll, ami tudja kezelni azokat az emberéleteket, azoknak az összességét, azoknak a sorsoknak az összességét, meg helyzeteknek, szituációknak, amikben az emberek képesek lenni, ami ügyfeleink, térségeink, gondozottaink, stb. És ennek ellenére olyan igény, olyan elementáris, hát majd a protokoll, meg mit ír a protokoll? Még egyszer mondom, egy minimum dolog, hogy a minimumnak meg kell. De én azt gondolom, egyébként az se protokollban, nem szakmai minimum szabályokban, meg etikai dolgokban, meg ilyenekbe kell leírni, de legyen egy ilyen minimum. De az a kisebbik része, az a 30%, az a maradék 70, az kell, hogy szóljon a segítőről, a szakmáról, a tudásáról, módszereiről.
Jó, ezt könnyen mondod te, aki meg tudod valósítani, mert van benned egyfajta vagányság, lássuk be, hogy még az is lehet. Van benned egy ilyen, ugorjunk bele a mély vízbe, és tudunk majd úszni. Tehát nem csak őt biztatod, hanem magadat is, hogy kezdesz majd valamit a problémával, vagy az emberrel, akkor is, hogyha nem valamiféle protokolláris szabályrendszert fogsz követni. Igen. Tehát ez viszont úgy van, hogy neked is úgy alakult ki az önbizalmat, hogy lettek sikereid, a siker ugye beépül az emberek én képébe. Ha már pozitív az én képed, akkor már vállalkozóbb vagy arra, hogy legyenek további sikereid. Tehát, hogyha ő maga is fél és megfélemlítettnek érzi magát, akkor nem olyan nagyon tud a vakvezet világtalant helyzetből kijönni. Vagy ez nagyon végletes?
De akkor értem, és jogos. De akkor honnan veszi a bátorságot, hogy másik embert szólítson meg? Uh-huh. Tehát ahhoz nincs elég önbizalmam, hogy formabontó módon, vagy akár eltérő, nem kell formában, nem forradalmának kell lenni, hanem különböző nézőpontokból, különböző eszközökhöz nyúlva is megpróbálni. Ehhez nincs elég. Kijárom a fősulit, adjanak ide egy leírást, mit kell. De erre egy kollégám azt mondta, hogy a betanított munkás. Tehát, hogy tudom, hogy mit kell. Azt szeretnénk, hogy a gyerekeinket ne olyan emberek tanítsák, hogy bejön, feláll, vagy leül, és akkor eldarálja az anyagot.
Betanított munkás az az óragyárba való, aki mindig ugyanazt a mozdulatot csinálja 40 éven keresztül.
Pontosan. Én 3 évig dolgoztam egy alumínium öntödébe, betanított munkásként, jó bírtam a monotonitást, tök jó volt, stancsológépen dolgoztam, meg mit tudom, mindenféle máson, tök jó volt, ha belemerültem a monotonitásba, el is szállt a 8 óra, vagy hogyha túloráztunk a több, mert úgy tudod, úgy nem volt ott az ember, csak a teste a begyakorolt mozdulatokkal. De a humán dolgok, ahol egy másik emberrel foglalkozunk, akár tanítja, akár segíti, akár orvosolja, akár bármi más, de gyógyítja, akkor ott nem lehet.
Igen, mert hiszen az azt üzenné, hogy minden ember egyforma, van 3-4 típusú probléma, és mindegyikhez igen. megtalálom a 4/2-es megoldást, és akkor nem kell rajta gondolkodnom.
Igen.
Na hát megvárjuk, hogy gondolkozzanak a hallgatók is, és újra adunk egy kis zenét, addig emészszétek azt, amit mondtunk.
Again, we can take the night into tomorrow, living on feelings, touching you, I feel it all again. Didn't we almost have it all? When love was all we had worth giving, the ride with you was worth the fall, my friend. Loving you makes life worth living. Didn't we almost have it all? The nights we held until the morning. You know you'll never love that way again. Didn't we almost have it all? The way you used to touch me felt so fine, kept our hearts together. Down the line, a moment in the soul.
Vajda Zsolt a szociális munka egyik ismert eleme a vendégem, és még maradt egy kis időnk, úgyhogy megkérdezlek, hogy mit tartasz a legfontosabbnak, ami még időben figyelmeztető lehet ezzel a szakmával kapcsolatban? Ami a legfontosabb mondandód, hiszen most már nagyon sok mindent elmondtunk, ami veszély, ami úgy tűnik, hogy nehezíti a helyzetet.
Hűha! Ez a nehéz kérdés, de ugyanakkor könnyű kérdés, hát ez a klasszikus. Lefordítom ezt a magamra, tehát hogy én mit szeretek a szakmában, ezt lefordíthatom, így megtehetem?
Hogyne?
Én azt szeretem ebben a szakmában, hogy végtelenül izgalmas, változatos. Hogy olyan szituációkba keveredhetek, olyan emberekkel ismerkedhetek meg, akikről addig fogalmam sem volt. Pedig én azt gondoltam magamról, mikor ezt választottam, és most is így gondolom, hogy azért nem a nem tudom, egy ilyen védett közegből jöttem, és ilyen kis baba bölcsőből, és jelentős tapasztalatokat szereztem, azt gondolom, hogy előtte is. Végtelenül izgalmas, változatos, olyan módszereket ad az embernek, amire onnantól kezdve már csak építkezni lehet. Tehát én magam is utána tanultam még coachingot, mediációt, és így tovább, és nem a papírok miatt, vagy nem azért, hanem azért, hogy eszközöket szerezzek hozzá. De még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy az emberek és a kapcsolatok, ami miatt fontos, hogy hát mondhatnám az eredményt is, mert nagyon büszke vagyok bizonyos dolgokra, akár emberekkel, akár intézményekkel kapcsolatban, de nem gondolom, hogy itt a helye, hogy itt mondjam el, de ez.
Mi az, amiben mostanában utazol? Miket csinálsz? Még van egy kis idő arra is.
Hát nekem már jó pár éve, félig meddig saját döntés csak, mert egy időben nem nagyon vállalhattam munkát a saját szakmámban, de ennek ilyen politikai dolgai voltak. Úgyhogy én nem vagyok politikus, meg nem tartozom semmilyen oldalhoz. Szóval a segítők segítése azért most a fő profilom. Ez nem azt jelenti, hogy például, mint a tavasszal nem csináltam csoportokat gyerekeknek, meg szülői csoportokat, az a másik nagy kedvencem, szülői fórum, illetve szülői csoport, de a segítők segítése. Ezért el is végeztem a szupervízor szakot, a Károlin, és ebben dolgozom tímekkel, illetve egyéni munkát, tehát amikor a szociális szakembert, vagy valamilyen végzettséggel rendelkező segítő szakember segítem, kísérem a munkájában. Ezt nagyon kedvelem, de ez mellett fontos, hogy a saját munkámat is végezzem, tehát hogy foglalkozzak gyerekekkel, családokkal, szülőkkel.
Mert hogy, ha ettől nagyon eltávolodnál, akkor megint nem lehetnél jó szupervízor, mert akkor egy idő után már nem tudod, hogy miről panaszkodik az, aki a gyakorló életéről hoz majd példákat.
Igen, az én szakmámban az egy szerintem teljesen jogos igény, hogy olyan szupervízor legyen, aki dolgozott vagy dolgozik a szakmájában. Az talán nekem egy előny, hogy a szupervíziós munkámban, a tényleges munkában is, meg az, hogy egyáltalán valaki megkeressen és felkérjen erre, hogy a szakmában dolgoztam és a szakmában dolgozom.
Igen, persze, mindenki.
Valószínű hiteltelen lennék orvosoknál, vagy pedagógusoknál. Pedagógusokkal megpróbáltam, és lesz is ilyen munkám, meg önkéntes munkába is vállalok most ilyet, ez ilyen folyamatban van. Ennyi, de azért maradok a saját területemen.
Igen.
Mert szeretem.
Igen. Van családod, aki ad egy feltöltődést, gondolom.
Igen, bár a feleségem szintén segítő szakember, igaz, nem abban dolgozik, de abban is. Az én lányom 27 éves, tehát ő már a saját életét éli, fizikailag is távol, az ország egy másik területén, de ügyesen csinálja a dolgait, és jól csinálja a dolgait. A fiam pedig 10 éves, úgyhogy napi megmérettetésben vagyok minden téren.
Ő megkérdezi néha, hogy milyen napod volt, és kikkel, hogyan dolgoztál?
Igen, meg azért volt már olyan, amikor el is jött velem, hogyha valami olyan helyre mentem. Tehát, hogyha mentem egy közösségi házba, akkor eljött velem, és én bementem csoportot tartani, addig ő meg kint játszott a gyerekekkel. Uh-huh. Mármint uh-huh. a többi hasonló életkorúval.
Persze.
Roma közösségi házban, stb. Tehát azért az nem baj, nem erőltetek, tehát semmi ilyen nincsen, de az nem baj, hogy lát ilyet, olyat, amolyat is a világból.
Sőt.
Hogy azért ne szobatövényként nőjön fel.
Igen, inkább épülésére szolgál. Na, hát akkor, ha már szobalövényt említetted, akkor azt remélem, hogy sokaknak a lelkét kicsit felfrissítettük valamiféle olyan vízzel, ami engedi növekedni, és engedi zöldülni, és fejlődni a kapcsolataiba, meg saját magával kapcsolatban is másképp gondolkodik. Úgyhogy egyrészt ajánlom ezt a beszélgetést azoknak, akik a megfelelő szakmákban dolgoznak, meg hát halkan mondom azoknak is, akik döntést hoznak arról, hogy nézzen ki ez a szakma a jövőben. Én nagyon szépen köszönöm Vajda Zsoltnak. Te hogy titulálod magad? Még mindig szociális munkás?
Igen, a legtöbb helyen így írom alá. Ott, ahol a másik szakmámra van szükség, ott odaírom, hogy szupervizor, vagy tréner, vagy coach. Igen? De ez alapból mind... szociális munkás vagyok.
Ez mind. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, jót beszélgettünk. Bicó Tamásnak köszönöm a zenéket. Bácska Júli műsorát hallottátok. Mindenkit csókolunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.